Két napja tudom, hogy jön, azóta lázasan keresem az interneten azokat az információkat, amiket az Európa kiadóval kapcsolatban lehet tudni. Azt tűnt föl, hogy a cikkek egymás fordulatait idézgetik. Egy 3 évvel ezelőtti újságcikkben például azt olvastam, hogy elkészítette első amerikai zenészekkel felvett amerikai lemezét, aztán ez az információ görög tovább az interneten. Létezik még ez az amerikai csapat?
Hát fel van függesztve, megcsináltuk ezt a CD-t, el is jöttünk ide koncertezni a Szigetre, és akkor utána nekem mindenféle dolgaim voltak, amik erről egy picit elterelték a figyelmemet, aztán pedig egy olyan periódusba kerültem, amikor nem akartam kifele dolgozni, úgy éreztem, hogy nekem most egy pár kísérletre, újra akartam gondolni egy pár dolgot, zeneileg és nem zeneileg is, és gondoltam, hogy bezárkózok egy kicsit a szobámba, és próbálkozok ezzel azzal. Hát ebből 3 év lett ez, mondjuk nem gondoltam, hogy ilyen hosszú ideig lesz ez, de hát valahogy belebonyolódtam egy-két dologba. Úgyhogy most tulajdonképpen az nem oszlott fel, de azóta ebben az elmúlt 3 évben nem tettem semmilyen lépést, hogy ezt újraélesszem. De most jöttek elő azok az energiák, amik most így kijöttem a szobából, és újra akarok dolgokat csinálni, és többek között azt is szeretném újraéleszteni némileg más formában.
Némileg más forma az mit jelent? Zenei stílusváltás, személycserék, így lesz változás?
Hát személycserékben mindenképpen lesz változás, mert Enyem Pelta, aki azon a CD-n hegedül, ő már nem lakik New Yorkban, hanem a másik parton lakik, úgyhogy tehát ő semmiképpen nem lesz, de plusz nem is hegedűssel fogom őt pótolni, hanem egy másik gitárossal, tehát kicsit meg fog változni az egésznek a kiállítása is, igen.
Mikor? Mikor készül el? 3 évig érett, gondolom, lassan be kell menni a stúdióba.
Hát nem olyan egyszerű bemenni a stúdióba, mert mondjuk erre most elég nehéz pénzt szerezni, különösen, hogy így nem csináltunk semmit 3 évig. Azt gondolom, hogy először inkább össze kell állítani, és koncerteket kell adni, és akkor megnézni, hogy mi történik. Inkább most ez a terv.
Az egyszerűbb, aki nem járt New Yorkba, az könnyen gondolhatja azt, hogy ott bárhol, bármikor lehet koncertet tartani, és oda be is mennek, és akkor egy lépés a világhír.
Ez az ember, aki ezt gondolná, ez egy hatalmas tévedésben lenne, mert ennek éppen az ellenkezője van, hogy New Yorkban nagyon nehéz nézőket szerezni, miután rengeteg dolog van, rengeteg, tehát számszerűleg rengeteg dolog van, és az emberek nem járkálnak csak úgy dolgokra, amikről soha nem hallottak, hanem nagyon nehéz úgy kezdi az ember, hogy a barátait elhívja a koncertekre, és akkor onnan vagy ez megy valahová, vagy azok a barátok elhívnak más barátokat is, vagy nem. Tehát ez pont fordítva van.
Hány barátot lehet így megmozgatni? Mert jelenek New Yorkba?
Nem tudom, hát attól függ milyen nap, mikor, mert még aki el is jönne, és nem mindenki mindig ér rá, de hát a nagy nézőszámokat így nem lehet megmozgatni. De mondom, innen indul, és most inkább általában beszélek, hogy New Yorkban nagyon nehéz játszani. Eleve nem könnyű például bekerülni ilyen klubokba, de másrészt meg aztán, ha bekerül az ember, akkor meg nem könnyű oda valakit elhozni. Tehát nem, nincs ez a mítosz, hogy illetve nem él ez a dolog, hogy az ember csak úgy játszik, és akkor ott bóklásznak ilyen tehetségkutatók, és akkor egyszer csak oda mennek. Nagyon, nagyon nehéz. A legtöbb zenekarral így nem történik semmi. Játszik barátainak, aztán kész.
Érdekli az amerikaiakat a szöveg?
Más viszonyuk van, mint ami volt. Most nem tudom, hogy ez most, hogy van Magyarországon, de feltétlenül más a viszonyuk, amit mi csináltunk a 80-as években. Bár attól azért így egy kicsit óvakodnék, hogy egy ilyen általános mondatot mondjuk, mert hát ugye nagyon sokféle ember van, és van, akit igen, jobban érdekel, és van, akit kevésbé, tehát de mondjuk nem, a mi szövegeinknek rettenetes súlya volt akkor, amikor csináltuk ezt, és ezt nem érzékelem, hogy ez jelen lenne most Amerikában.
Van egyáltalán olyan helyzet Amerikában, amelyben a szövegeknek lehet akkora súlya? Magyarországon a szocializmus végóráit rugdosta éppen akkor. Amerikában ez nem nagyon látok semmiért.
Hát lenne éppen miért, mert hát Amerikában az elég súlyos helyzetek vannak szociálisan, meg politikailag is, úgyhogy és van is, vannak is mozgalmak, nem annyira zenében fejeződik ez most ki, de vannak emberek, mozgalmak, akikre nagyon odafigyelnek, és verbálisak. Tehát ez megjelenhetne akár a rock zenében is. Most éppen ez valamiért nem történik.
Ma fontosnak mondott emberek beszélnek arról, hogy rájuk is ugyanilyen hatást gyakorolt az Európa kiadó. Egyikük azt mondta, hogy revelatív hatása volt a szövegnek és a zenének, és azóta tudja, hogy ő ellenzéki, pontosan ott jött rá, hogy ő ellenzéki. Gondolkoztak akkor a saját hatásukon?
Hát inkább ezt érzékelt az ember, nem annyira gondolkozott, hogy mit csináltuk, amit csináltunk, írtuk ezeket a számokat, előadtuk őket, és így inkább lehetett érezni, hogy ez fontos.
Azon nem gondolkoztak, hogy az a sor az most azért jöjjön oda, mert abból világosabban látszik, hogy mit gondolnak a rendszerről?
Nem, és ez nem is egy ilyen direkt politizálás volt, ez, és nem is annyira direkten politikusak ezek a szövegek, ezek egy nagyon tág kört, témaköröket ölelnek föl. Tehát inkább azt mondanám, hogy ezek a szövegek így esztétikájukban, abban, amit jelentettek. Szóval ezzel kívülálltak azon a státuszkvón, ami akkor volt, és amiben hát, ami ezen kívülállt, az ugye mindjárt egyből ellenség vagy ellenzékinek lett minősítve, és hát ezek a szövegek, és az, amit mi képviseltünk, és az, amilyen emberek voltunk, az ezen kívül állt, és helyenként ezzel szemben áll. De ezek nem direkten politikus szövegek voltak. Általában szóltak mindenről, ami körbevett minket.
Nem is próbálták meggyőzni az együttest, hogy legyen direkten politikus? Nem próbálták önöket felhasználni politikai célokra?
Nem. Hát nem, minket inkább marginalizálni akartak, illetve nem akartak, hanem marginalizáltak azzal, hogy ki voltunk zárva az összes médiából, ami ugye akkor mindenből egy volt állami monopóliumban, tehát se tévében nem voltunk, se rádióban, se újságokban nem lehetett élni. És hát azért csak elég korlátozottan helyeken játszhattunk, főleg egyetemi klubokban.
De mégis tudta az egész ország, terjedtek az audiókazetták kézről kézre, a végén már nyilván majdnem hallgathatatlan minőségben.
Hát a Balázs Béla stúdió jó volt ebben, mi 82-ben és 84-ben is tudtunk egy, hát ma már az azt hiszem, hogy ilyen házi stúdiónak minősülne, amilyen körülmények között mi azt felbírtuk venni azokat a számokat. De végülis 82-ben és 81-ben is föl tudtunk venni két közel egy órás kazettát a számainkkal, amik aztán így terjedtek. És így került aztán el az egész dolog vidékre is, hogy a kazettákon oda eljutott. És hát de ez teljesen kívül állt a szisztémán, tehát az akkori hivatalos köre.
Ott hagytuk abba, hogy marginalizálták a zenekart. Jobb lett volna, ha nem marginalizálják, bekerülnek a magyar televízióba, a magyar rádióba. Úgy emlékszem, hogy a popzenénél volt, aki árulásról beszélt, hogy egyáltalán megjelent a lemez.
Hát ez egy érdekes kérdés, mert ugye az volt, hogy amíg nem lehetett lemezünk, addig mindenki azon volt felháborodva, hogy miért nem lehet lemezünk, és hogy állandóan azt hallotta az ember, hogy hát itt vannak ezek a zenekarok, igenis adja ki a Hungaroton őket, már akiket ezt érdekelt, meg akik ezt szerették. Amikor ez 1986-ban megtörtént, akkor viszont volt, aki azt mondta, hogy hát miért adtunk ki lemezt, hiszen ez árulás, mondjuk ilyen szavak is elhangzottak, de hát változtak az idők, amit mi akkor így inkább csak úgy valahogy érzékeltünk, tehát nem volt ilyen világos. Mi akkor még nem tudtuk, hogy mit jelent az, hogy Gorbacsov hatalomra került a Szovjetunióban, de valószínűleg azok, akik vezették ezeket az állami cégek, monopóliumokat, cégeken, mint például a lemezgyárok, igen. Tehát elkezdődött egy újfajta politika Magyarországon, ami hát aztán egy pár év múlva világossá vált, hogy mi, de akkor ezt mi nem nagyon tudtuk. De az világos, hogy mindenfelől volt, hogy mindenfelől egyfajta ilyen nyitás érkezett felénk. És miután olyan feltételek mellett tudtunk lemezt csinálni, ami teljesen megfelelt. Tehát ez egy teljesen cenzúrázatlan lemez volt.
Semmit nem kellett kihagyni?
Semmit. Az volt a, amikor az Erdős Péterre tárgyaltunk, akkor az volt a feltételem, hogy nem alkuszunk, mert az volt a gyakorlat, hogy kiúztak három számot, leadok egy anyagot, és vagy igen, vagy nem. Szóval nem fogunk vitázni.
Jó, hogy nem mi. Igaz az a legenda, amit nem feltétlenül az Európa kiadóval kapcsolatban lehetett hallani, hogy igazából az se volt baj, hogyha kihúztak belőle, mert a közönség nagyjából úgy is ismerte a szövegeket, és anélkül is hatott, és a kihúzás annál nagyobbat ütött.
Ez más zenekarok, azt hiszem, belementek alkukba, de én nem, én, nekem ez volt a feltétel. Szóval egy kicsit az volt, hogy mindenki más, hogy tárgyalt. Szóval én úgy tárgyaltam, hogy leadok egy anyagot, és az vagy igen, vagy nem, ha nem, nem, ha igen, akkor meg igen.
Akkoriban, bocsánat, megmagyarázták Erdős Péterék, hogy ha addig nem, akkor most miért? Ők is hivatkoztak Gorbacsovra, meg az új szelekre?
Nem, ezt már csak én utólag érzékeltem. Mert ilyen kicsit cinikus megjegyzéseket tett Erdős Péter, hogy ilyen beszélgetések során, hogy szóba került valahogy a 80-es évek elején, és akkor azt mondta, hogy hát igen, maga akkor még ellenség volt. Tehát így lehetett érzékelni, hogy így valami megváltozott. De hát nem csak a mi lemezünk kapcsán, szóval ez egy, volt egyfajta ilyen nyitás így általában a más művészeti és politikai területeken is.
Amikor a popzene megjelent, a közönségen látszott valami változás? Bennük is megfogant ez a árulás, a lemez kiadása, vagy ők ugyanúgy vették tovább a zenekart?
Ez nem volt ilyen egyértelmű, szóval voltak emberek, akik örültek annak, hogy végre van lemez, és voltak, akiknek nem tetszett. Tehát nem, soha nem ilyen egyértelműen. Tehát mi végülis ugyanolyan, ha még nem nagyobb nézőszámok előtt játszottunk. Tehát nem volt egy ilyen elfordulás a zenekartól. Az meg így a zenekar működése során mindig volt, hogy így voltak ilyen hangok, hogy mit kéne csinálni, meg mit nem kéne. De aztán ezek az emberek jöttek koncertekre. Szóval szerették a zenekart, ez egy része annak, hogy az ember nyilvánosan kiáll, és akkor mindenfélét mondanak. És ez oké is.
Úgy emlékszem, hogy nagy példányszámban ment el a popzene. Meglehetősen nagy.
Elég nagy, 35 ezer, ami mondjuk egy ilyen zenekarnál, mint mi, ami ugye ilyen réteg zenekarnak volt tekintve, az jó. Igen.
Megváltozott a zenekar élete? Meggazdagodtak?
Nem, hát azért 35 ezer eladott lemezben nem lehetett meggazdagodni akkor sem. És hát akkor még olcsók voltak a lemezek, tehát ezek a részesedések, ezek. Nem, ez a zenekar soha nem... tehát, hogyha ennek az anyagi vonatkozásait nézem, akkor ez soha egy pillanatra sem érte meg, de hát nem is ez volt. Mi nem is ebből akartunk, illetve nem is akartunk egyáltalán meggazdagodni, vagy hát ha igen, akkor nem ebből.
Nem volt olyan gondolat a fejükben, ez mind csak találgatás, mert nyilván én nem csináltam zenekart akkor, hogy ha már ilyen jól megegyeztünk ezzel a hatalommal, akkor ne játsszuk el a jó indulatát, és a következő lemezeink, a következő szövegeink, a következő produkcióink, azok egy picit finomabbak legyenek, vagy simábbak legyenek?
Én nem éreztem úgy, hogy én megegyeztem a hatalommal, miután én változatlanul ugyanazt csináltam, amit addig, tehát írtam a számokat, illetve hát nem akarom, írtuk a számokat, én mondjuk a szövegeket írtam, hanem úgy éreztem, hogy a hatalom tette egy lépést, és tágította ki a kereteket, és ilyen módon így a lemezgyárba kerültünk, de nem én ezt nem éreztem egy ilyen nagy döntő változásnak. És azért sem, mert miután ezek a kazetták annyira elterjedtek előtte, az a két kazett, amiről korábban volt szó, tulajdonképpen ez egy ilyen harmadik dolognak volt tekinthető, tehát mintha egy harmadik lemez lett volna, de hát mondjuk ez jobb minőségben, és hát mondjuk hivatalosan boltokban terjed, de én ezt inkább így láttam, mint a harmadik lemezünk.
Mint hogyha a hanglemezgyár beletett volna egy nagy reklámot azzal, hogy korábban nem engedték megjelenni, és a helyett volt a töménytelen mennyiségű kazetta.
Igen, szóval ezek nem váltak el ennyire a fejemben, hogy most egy minőségben, meg jobb stúdióban tudtuk felvenni, de annak meg volt az előnye is, meg a hátránya is, tehát még azzal is ambivalens érzéseim voltak.
Hátránya az mi volt?
Hát úgy vettük föl, hát egyrészt mondjuk stúdióban nem lehet korlátlan időket tölteni. Tehát a korábbi felvételket meg addig tudtuk csinálni, ameddig úgy nem éreztük, hogy igen, ez az. Amíg mondjuk egy stúdióba, amihez annyira mi nem értettünk, ugye, mert nem voltunk korábban ilyen profi stúdiókba túl sokan, és ott be voltak állva egy ilyen módszerre, hogy hogyan készülnek ezek a lemezek, és minden úgy készült, a Kont Zsuzsa lemez, a Skorpia, meg mit tudom én, mindenki, és akkor nekünk is így ez volt felajánlva, mi viszont ezt nem ismertük, és nem is erre készültünk fel, tehát minket ott nagyon sok meglepetés ért a popzene felvétele kapcsán, úgyhogy hát volt ebben jó is, mert meg tudtunk bizonyos dolgokat csinálni, de másokat meg nem tudtunk megcsinálni, mert nem tudtuk, hogy hogy kell megcsinálni. Plusz hát olyan hangmérnöki gárdával dolgoztunk, akinek semmi köze nem volt az, amit csináltunk, nem is nagyon ismerték. Tehát nem is értették, hogy mi mit akarunk igazán. Tehát volt egy ilyen kommunikációs zavar, ami sajnos nagyon hallatszik a lemezen.
Lehet valamivel összehasonlítani? Nyilván semmivel.
Hát azzal lehetne összehasonlítani, hogy mondjuk a Popzene című lemez felvételeitől körülbelül 3-4 hónapnyi távolságra az időben volt felvéve az Icsi Kastély koncert, ami szintén később megjelent CD-n, ami egy ilyen magnókazettás felvétel. Tehát, hogy ha valaki meghallgatja, hogy az egyiken mit játszik a zenekar, és a másikon, és hogyan, akkor látja, érezhető, hogy a stúdióba valahogy belementünk ilyen valamibe, ami aztán egy kicsit, amitől egy kicsit elütött attól, hogy a zenekar valójában szólt, amit ott meg lehet hallgatni az Icsi Kastély koncert felvétel.
Egy szakmai kérdés egy hallgatótól SMS-ben. Hol tart most zeneileg, mit hallgat, mi inspirálja, neveket is, ha lehet? Köszönöm, kérdezi GF.
Hát az a helyzet, hogy nem így hallgatok zenét most, hogy kiválasztok kedvenc dolgokat, amik így nagyon tetszenek, és megveszem a CD-jüket, és hallgatom egymás után többször, hanem inkább rádió hallgatok zenét, találtam egy pár érdekes rádió csatornát New Yorkban, és így általában kíváncsiságból hallgatok zenét, nem annyira élvezetből, úgyhogy tényleg mindent hallgatok, nagyon sok kortárs klasszikus zenét hallgatom. Tehát nem is csak rock zenét, sőt azt kell mondjam, hogy főleg nem rock zenét hallgatok, de mondom, általában érdeklődésre hallgatok zenét, nem pedig élvezetből rajongóként.
Ezek milyen típusú zenék, mondjuk a magyar kínálattal összehasonlítva, ahol nagyjából ugyanazt a Lovasi Andrást tudom idézni, valószínűleg a német zenei könnyű zenéből átvett leghülyébb dolgokat kopírozzuk mi, és ez hallható általában a rádiók egy részében. A New York-i rádiókban mi az, ami érdekes?
Hát ott mondjuk a legtöbb, tehát a rádiók 80-90%-ában a ilyen kommerciális zene folyik, tehát amit a nagy cégek slágereknek akarnak, általában sikerrel azokat játsszák orba szájba.
Ebből a szempontból ugyanaz mint?
Ebből a szempontból ugyanaz, van egy pár rádiócsatorna, és különben én az interneten hallgatok rádiót, tehát nem csak New York-i rádiókat hallgatok, hanem hát így a világ és Amerika szerte sok ilyen független rádió van, amelyik nem ilyen alapon állítja össze a műsorát, és hát ezeket szoktam hallgatni. Ezek közül néhány rádiót, ami különösen érdekesnek tartok. Plusz mondom, klasszikus, tehát én nagyon érdekelnek azok a zenékutatások, amiket én most csináltam, ott azt érzem, hogy ez így a ebben a kortárs zenében hallom, hogy egy kicsit hallom, hogy hasonló dolgokkal gondolkoznak, mint én, és sok-sok mindent hallgattam ez ügybe is, de ez ügyben sem álltam rá dolgokra, hanem inkább csak kíváncsian minél több mindent hallgattam.
Körülírható az a hasonló dolog, amin a kortárs zene is öngondolkodik, úgyhogy egy zeneileg kevéssé képzett ember is értse?
Hát nehezen, mert ez számomra, de ezek nagy leegyszerűsítések, de számomra ezek energia kérdések, tehát, hogy milyen energiákkal, milyen energiabeadással, milyen energia kijövést ér el az ember. Tehát, hogyha valaki megnézi egy klasszikus hegedűst játszani, akkor látja, hogy milyen kis mozdulatokkal az effektív kijövő hanggal mekkora energia nyereség van, és ez mágia. És amíg mondjuk én, és ezt nagyon sokat látom rockzenébe, ott pedig azt látom, hogy egyfajta energiavesztés van, tehát nagy mozdulatokkal nagyokat ütnek, és közben valami energia elveszik, annak ellenére, hogy mindenféle eszközök vannak, amik ezt így igyekeznek növelni, ezt a hatást. És ez most egy kicsit leegyszerűsítés, de mert ennél sokkal összetettebb a probléma, meg ennek azért harmóniai kérdésekkel is foglalkoztam, de engem most ez érdekelt, hogy szerintem ott van a mágia, amikor az ember egy kis dologból egy nagyot nyer ki. És hát ez így nagyon egyszerűen hangzik, de amikor ezt lefordítja az ember a hangszerére és a zenére, akkor ez egy nagyon bonyolult probléma köré vált. És nem csak erről van szó, de mondjuk, hogyha most így egy dolgot ki kell ragadni, akkor ez engem nagyon érdekelt az elmúlt időben.
Hogy jön ebbe bele a szöveg? Azt gondolom tovább bonyolítja.
Hát tovább bonyolítja, mondjuk engem a zene mindig igazából csak a szöveggel együtt érdekelt. Nem azért, mert az nagyon jól csinálják ezt mások külön-külön, de ez bennem valahogy így együtt jelenik meg ez a kettő. A szöveg az annyiban számít, hogyha az ember más zenei formákkal kísérletezik, akkor azt is újra kell gondolnia, hogy hogyan találkoztatja ezt a szöveggel. És hát bizonyos szempontból ezt is újra kellett gondolni, mert ugye van ez a nagyon egyszerű forma, amit így mondjuk egy rock vagy egy pop szám használ, 4 verze, 4 refrén, körülbelül az egy kis más rész. És ez egy kicsit úgy érzem, hogy ez a forma egy kicsit megy a végéig lett víve, tehát nem érzem, hogy túl sok minden maradt ott. Úgyhogy most így olyan dolgokkal foglalkoztam, amik ebből így egy kicsit kifele nézegetnek, és kevésbé behúzhatók egy kicsit úgy érzem, hogy az a probléma most mindenne, hogy így egy stílust választ minden, és akkor azon a stíluson belül dolgozik, elfogadja ennek a kereteit, és ez engem egy picit zavar, mert kiszámíthatóvá teszi a dolgokat. Sok mindenről azt érzem, amit még soha nem hallottam, hogy ez olyan, mintha hallottam volna. És engem az a hely érdekel most, ami elfeledkezik erről a stílusról, tehát ami csak szabadon gondolkozik a zenéről, és nem köti meg magát egy ilyen stilisztikai formában, mint mondjuk egy rock szám, vagy egy pop szám, vagy akár egy szimfónia. Tehát, de ugyanakkor ezzel így foglalkozom, tehát ez nem tudom, hova fog ezzel eljutni még.
Látszik már az a közönség, aki egy ilyesmit képes lesz befogadni?
Hát fogalmam sincs, és mit lelkileg készen kell lenni az embernek arra, amikor ilyesmiket csinál, hogy lehet, hogy totál elhagyja azokat a területeket, amik mondjuk népszerű zenészé teszik, de hát ha ez érdekli, akkor ez érdekli.
Lehet népszerű zenész Amerikában? Menj, hát ilyen szóval ez benne van a pakliban?
Hát nem nagyon, az azért nincs, hogy 45 évesen ilyen külföldi országokból érkezett emberek olyan nagy karriereket futnak be ezen a rock-pop területen Magyarországon, szóval erre nem igen van példa. És hát nem is olyan fajta zenét játszom, amilyen nagyon népszerűvé tudna válni, de, és most egyre inkább nem, de ez nem is annyira számít. Szóval van, ott ki lehet egy olyan helyzetet alakítani, ami jó klubokban játszik az ember, kis CD-ket tud csinálni.
De ez el is tartja az embert?
Hát vagy eltartja, vagy nem. Az attól függ, hogy ezen belül mekkora. Szóval, ha bekerül egy ilyen egyetemi klub, egyetemi rádiókba országszerte, és akkor hívogatják, akkor el is tarthatja. Plusz hát azért nem feltétlenül akarok kötődni csak Amerikához, szóval szerintem át lehet jönni Európába is, most már ezzel az egyesüléssel ugye egyre reálisabbá válik, tehát hát így lehet jól élni, úgyhogy az ember nem nagyba dolgozik a világon, hogyha ez így működik neki. Tehát ezzel így nincs, nem nincs neki olyan ambícióm, hogy ilyen nagyot akarok csinálni, egy ilyen emberléptékű dolgot szeretnék csinálni, ami azért így működik, és így megmutatható különböző helyeken, és az nekem teljesen rendben lenne.
Egy percen maradt az utolsó interneten körbekeringő idézet lényegének, értelmének megfejtésére. Müller Péter Szijjámi azt mondta még 96-ban egy újságcikkben, hogy csak egy nagy kudarcom volt az, amikor szétvált a történetünk Mennyhárt Jenivel, akkor ő kapta el azt, amit én szerettem volna már, mint Müller Péter Szijjámi. Bármilyen undorítóan hangzik, a populáris ezotériára gondolok, az Európa Kiadó megvalósította azt, hogy ne az életről, hanem a létről szóljon, és közben érzéki szinten fogyasztható legyen. Nyilván nem most találkozik ezzel először.
Nem, igen, ez előkerült már. Hát a Péterrel mi ugye az URH együttest együtt csináltuk, és az egy nagyon fontos pillanat volt, azt hiszem mindkettőnknek, de nekem mindenképpen, én akkor nagyon sokat tanultam tőle, ugye sokkal idősebb, mint én, és én akkor egy fiatal srác voltam, és tulajdonképpen ezt a szöveg írást, ez nekem akkor jött be, amikor én mellette is vele dolgoztam. Úgyhogy aztán mi két irányba mentünk. Nekem volt egy olyan hely, köztünk az egy helyzetkülönbség, hogy én foglalkoztam mindig zenével, tehát ez az az előnye járt, hogy nekem meg tudott jelenni zeneileg és szövegileg együtt a dolog, ami miközben ő neki mindig zenészekkel kellett hát összehangolódnia, ami egy teljesen más helyzet, és ami egy nagyon nehéz helyzet. És hát azt tudom meg erről mondani, hogy mi soha nem éreztük úgy akkor sem, hogy ilyen a pillanatnyi aktualitásban dolgozunk, hanem ilyen általánosan szerettünk volna arról beszélni, amit gondoltunk és éreztünk, és talán azért jönnek ma is még a koncertre, mert ez valahogy benne van, tehát valahogy egy kicsit a jövőnek beszéltünk, és úgy látszik, hogy ez valamennyire működött, mert most itt vagyunk a jövőbe, és még mindig hallgatják.